Honor, FM 106,3.
Nagy csütörtök liturgiája. Beszélgetés dr. Kajtár Edvárddal, a Pécsi Székesegyház plébánosával, főiskolai tanárral. Kvirin Ágnes műsora következik.
Dr. Kajtár Edvárdot kérdezem, a Pécsi Székesegyház plébánosát a mai napról szóló tudnivalókkal, hiszen nagy csütörtök az egyház liturgiájában egy olyan nap, ami igen gazdag, és szeretném, hogyha egy kicsit erről tudnánk beszélgetni. Ugyanis dr. Kajtár Edvárd nem csak a Pécsi Székesegyház plébánosa, hanem több hittudományi főiskolán is tanít, úgy tudom, jól tudom?
Igen. Így van, így van.
Így, tehát ugye Pázmány Péter Hittudományi Főiskolán és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán is. Sőt, még a Malézinak, azaz a Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézetnek is valamilyen szerepben munkatársa, titkára?
Így van, így van. A Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet irodavezetője vagyok, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy ez a Püspöki Konferenciának egy olyan szervezete, amely végrehajtja azokat az utasításokat, amelyeket akár a konferencia, akár a Szentszék liturgikus témában egy-egy ország liturgikus életére vonatkoztatva kér, vagy döntéseket hoz meg. Igazából mi az operatív szerve vagyunk a konferenciának, és így a Szentszéknek is a konferencián keresztül magyar viszonylatokra értelmezve. Ennek a közösségnek, munkacsoportnak vagyok a vezetője igazából, és így tevékeny részem van az ország liturgikus életének alakításában, amellett, hogy tanítok, ahogyan ön is említette, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán, illetve a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán.
Tehát akkor úgy gondolom, a legjobb személy az, akit megszólítottunk ebben az ügyben, hiszen nagy csütörtökön nagyon sok minden van, amit esetleg hétköznapi templomba járó ember nem annyira ismer. Ugye eleve az, hogy két szentmise van. Délelőtt van egy, délután van egy. Nem ugyanaz a kettő. Mindegyiknek komoly jelentősége van, mindegyik komoly tartalmat hordoz. Maga az, hogy szentmise azon kívül, ugye, hogy nagyon-nagyon oda kötődünk most ahhoz a nagy csütörtökhöz, ahhoz az esemény sorozathoz, mert igazából az esemény sorozat, ami most történik. Hogy kezdődött ez tulajdonképpen?
Igen, jól tetszett említeni, nagy csütörtöknek naptári napot tekintve jelenleg két szentmiséje van. Van a reggeli szentmise, a délelőtti szentmise, egészen pontosan, amit krizmaszentelési szentmisének nevezünk általában a közbeszédben. Ez a nap még egészen délutánig a nagybőjtnek a része, a nagy hétnek a része. Így a krizmaszentelési mise illeszkedik a nagy hétnek a cselekményébe, és így a nagybőjt lezárásának is tekinthető, hiszen délután már az első esti dicsérettel, hogyha a zsolozsmát tekintjük, illetve az esti szentmisével beléptünk a húsvéti szent háromnapba, amely már a húsvéti ünnepkörnek a része, de már egy külön egysége ennek a nagybőjtöt követően. A reggeli délelőtti szentmisében a püspök körül összegyülekeznek az egyházmegyének a papjai, és ezen a szentmisén megújítják a papi elköteleződésüket a Jóisten és az egyház felé. Azért is teszik ezt, mert ugye nagy csütörtök este nem csak az eukarisztia születését ünnepeljük, hanem a papság születését is. Hiszen azzal, hogy Jézus a tanítványok kezébe adta önmagát a kenyérben és a borban, azt is kérte tőlük, hogy ezt cselekedjék az ő emlékezetére. Így ott az apostolok részesei, mondjuk így mai szóval, az első szentmisének, és tulajdonképpen itt lettek ők pappá szentelve, és ezért a papságnak a születésnapja is ez a mai nap. Ezért van az, hogy a reggeli krizmaszentelési misében, amelyre közösen összegyülekeznek a püspök körül, megújítják ezt az elköteleződésüket a szentmise keretében, illetve ezen a szentmisén, ahogy említettem, a püspök megáldja a katekumenek olaját, amelyet a keresztelési szertartást megelőzően annak bevezető szakaszában használunk, a betegek olaját, amelyeket a betegek kenete kiszolgáltatásánál használunk, illetve megszenteli a krizmát. A krizmát használjuk ugye a kereszteléskor, a bérváláskor, papszenteléskor, püspökszenteléskor, templom, illetve oltárszentelésekor használja ezt az egyház. És erre a szentmisére, hogy eljönnek a papok, nem csak azért, hogy megújítsák a fogadalmaikat, az elköteleződésüket, hanem azért is, hogy ebben a szentelési cselekményben a püspökkel közösen végezzék a szertartást, ünnepeljék a szent misztériumot. Ez a délelőtti szentmiség, és akkor délután van ugye este a másik.
Mielőtt tovább megyünk az esti misére, én szeretném egy kicsit azt feszegetni, hogy ez hogy alakult ki? Mert nyilván, hogy valamilyen módon a kereszténység megünnepelte, először talán csak ugye összeültek, és az utolsó vacsora emlékére összejöttek, imádkoztak, kezükbe vették a kenyeret, stb. De hogy alakult ki ez a mostani formája ennek a délelőtti szentmisének?
Tudjuk, hogy Szent Ágoston korában még, tehát a 4.-5. század fordulóján nagy csütörtökön nem csak két szentmise volt, hanem három. Kora reggel, egészen korán reggel volt egy csendes szentmise, amelyen a püspök kiengesztelődött a bűnbánókkal, akik letehették a vezeklésnek a terhét magukról lelki és fizikai értelemben is, és este már az utolsó vacsora szentmisének ünneplésétől kiengesztelődött, feloldozott, teljes értékű keresztényként léphettek a közösségbe, ünnepelhettek együtt. Ugyanis régen az volt a bűnbánati fegyelem, vagyis egyszerűbben fogalmazva a gyónásnak a mechanizmusa a római egyházban. Ez a régebben az azt jelenti, hogy nagyjából ugye az első századoktól kezdve egészen a 7-800-as évekig Itáliában ez egy bevett dolog volt. Másfelé ez hamarabb mondjuk így kikerült a gyakorlatból, hogy amikor valaki súlyos bűnt követett el, megvoltak azok a bűnök határozva, hogy milyen esetben kell így eljárni a püspöknek. Ezt a bűnét titokban megvallotta a püspöknek, a püspök pedig a bűn súlyosságától függően, és mert ez a bűn annyira komoly is volt, ami komolyan sebzi az egyház testét, ezért egy nyilvános szertartás keretében őt felvette a bűnbánók rendjébe, és a mise liturgiáját lezáróan elküldte őt a közösségből, jelezve ezzel azt, hogy meg kell kezdenie a vezeklését, és hogy mivel bűnben van, nem részesülhet az eukarisztiában, tehát az áldozati része már nem maradhatott ott. Ez a vezeklési időszak, bűnbánati idő, ez akár hosszú éveket is igénybe vehetett, és itt nagyon komoly megszorítások voltak az ilyen embernek a magatartásával, közösségben való tartózkodásával, az egyház javaihoz való hozzáférésében szabályozva volt ez, és ez a cselekmény, ez az időszak zárult le azzal, hogy a püspök reggel feloldozta őket, nagy csütörtök reggelén bemutattak közösen egy kiengesztelődési szentmisét, tehát ott voltak ezen a misén, ahol áldoztak is. Ezt követően megmosakodhattak, levehették a vezeklők ruháját, stb., és visszatérhettek a közösségbe teljes értékű kiengesztelődött keresztényként.
Milyen nagy öröm lehetett ez a számukra, nem?
Hogyne, feltétlenül, főleg amikor tényleg hosszú ideje már nélkülözniük kellett akár az eukarisztiát, akár a közösség erkölcsi megbecsülését is. Ez a gyakorlat, mondom, erről beszél Szent Ágoston. Ágoston követően viszont eltűnik ez a dolog. Nagyon kevés információt találunk ennek a hajnali szentmisének a tovább élésére, viszont azt tudjuk, hogy ez a fajta kiengesztelődési szertartás, ez, ahogyan említettem, még pár száz évig él az egyházban. Azt is látjuk a kora középkori liturgikus könyvekben, hogy nagy csütörtök reggelre oda tették ezt a szentmisét, a krizmának a készítésével összekapcsolt papi ígéretek megújításához val összehozott szentmisét. Nyilván ezt azért is tette az egyház így a nagybőjt időszak végére és a húsvéti szentháromnap küszöbére, mert hiszen a krizmának azért jelentősége van például a nagyszombat éjszakai virrasztás során, amikor felnőtteket keresztelt meg a püspök, és meg is bérmálta őket, tehát hogy az ő megkenésükkor használni kellett a krizmát, tehát szükség volt a krizmára.
A friss és sok krizmára.
Így van pontosan. És ez a sok krizma, ez egy jó kép is, tehát egy jó mennyiségi meghatározás, mert eleinte tudjuk azt ókori és középkori leíratokból, hogy nem csak a homlokát kenték meg krizmával a megkereszteltnek, hanem az egész testét átdörgölték ezzel az illatos olajjal. Tehát tényleg sok krizmára volt szükség. Ezek a szertartások tehát, így a nagy csütörtök délelőttjén, egyfajta előkészületek, technikai előkészületek rituális köntösben, ünnepi köntösben, a kezdődő húsvétra, ami este megkezdődik az utolsó vacsora misséjével.
És még egy kicsit a papi ígéretekről beszéljünk. A mai napra fölvettünk egy beszélgetést Bajzát Ferenc atyával is, aki mindig említette, hogy ez egy nagyon fontos, ünnepélyes nap az ő számára is, és gondolom, hogy a többi atyáknak is, ugye a papi ígéret megújítása, tehát újra odaszánni az életemet Jézusnak, újra átadni Krisztusnak a szolgálatomat.
Nyilván ezt minden pap megteszi egyénileg, amikor a szentelési évfordulója közeledik, illetve azt ünnepli. Általában ez Magyarországon a legtöbb helyen júniusra tevődik, akkor a tehető. de az egy dátumhoz kötött megemlékezés, mint egy házassági évforduló. Viszont ahogyan a házaspárok esetében is egymás iránti szeretetüket, elköteleződésüket, örömüket, hálájukat nem csak évente egyszer a házassági évfordulókor mondják ki, hanem remélhetőleg nagyon sokszor, minél többször. Így a nagycsütörtöki esti papi szentség alapításához kötött napon érdemes azért tényleg hálával és megrendült szeretettel megvallanunk Istennek a szeretetünket, a szerelmünket, az örömünket, hogy kiválasztott minket erre. Tehát egészen más a hangulata így ott a szentség alapításának délelőttjén ezt átélni, és ráadásul nem egyedül én hálálkodok a papságomért, hanem ott van az összes paptestvérem az egyházmegyéből. Tehát egészen más hangulata, spirituális klímája meg erőtere van ennek, mint amikor egyedül megteszem ezt a szentelés évfordulomon, ami nyilván szintén nagyon fontos, de egészen más ott a spirituális közeg, hát lehet
tehát,
így mondani.
Tehát valahogy az egyház közössége, a papi közösség egyszerre újítja meg az elköteleződését.
Itt, kivek is eljönnek általában ezek a misékre, hogy megköszönjék a papjaikat az Jóistennek. Ez el is hangzik egyébként a szertartás során, hogy éves legyenek ezért hálásak mindig. Különösen egy ilyen világban, ahol Magyarországon, itt a mi egyházmegyénkben is egyre katasztrofálisabb méreteket ölt a paphiány. Ez a nyugati civilizációra sajnos általában jellemző, egy-két üdítő kivételtől eltekintve. Ezért tényleg nagy kincs, hogy vagyunk. Köszönjük, ha megköszönnek minket, és segítenek minket a szolgálatunkban elkötelezni.
Igen, azt hiszem, hogy fontos lenne az, hogy minél többen tudjanak erről. Én megmondom őszintén, hogy igazából csak akkor döbbentem rá, hogy van ilyen, amikor hitoktatóvá lettem, és mint olyan ugye hivatalból meghívottként ott voltam ezen a nagycsütörtöki szentmisén, és igazából tényleg fontos lenne megköszönni a Jóistennek papjainkat, mert hogy tényleg nincsenek túl sokan. Következőt szeretném még kérdezni, tehát, hogy akkor a délelőtti szentmisén, ugye ez a krizmaszentelés, olajszentelés, papi ígéret megújítás. Tehát az utolsó vacsorának tulajdonképpen valamilyen módon már egy része, ugye, dramatizálódik, vagy hát megjelenítődik a délelőtti szentmisén. És akkor hogy vagyunk a délutánnal? Hogyan telik tovább a nap, a nagycsütörtök?
A nagycsütörtök délután a napközi imóra, délutáni imórájával véget ér a nagybőjt. Megkezdődik a húsvéti szenthárom nap este sötétedés után, hiszen itt egy vacsoráról van szó, amelynek keretében Jézus megalapítja az eukarisztia szentségét, illetve a papi szentségét, illetve belép a saját húsvétjába, a saját útjába. Mert ugye a húsvét, a pászka szó az ébereknél egyfajta vonulást jelent, egyfajta mozdulatsort. Gondoljunk itt az Egyiptomból való kivonulásra. Most belépünk a húsvétba a csütörtök estével, és hát nyilván ezt megelőzik technikai, meg lelki előkészületek, hogy ezt az egészet jól ünnepeljük, és akkor megkezdődik az ünnepi szentmise, amelyel nem csak a szentmise kezdődik meg, hanem a Szent Három Napnak a liturgiája is, mert tulajdonképpen egy hosszú, nagy, egyetlen liturgiának tekinthető, hiszen nem hagyományos módon érnek véget a cselekmények és kezdődnek. Ezért azt lehet mondani, hogy a nagycsütörtök, a nagypéntek és a húsvét éjszakai vigília között valójában szüneteket tartunk, de ez egyetlen nagy, hosszú liturgia.
Bocsánat, ha szóljak közben, igen, ezt vesszük észre, mert mint háziasszony is, ugye az embernek rengeteg dolga van, de állandóan a templomba rohangál, mert hogy ott is mindig történik valami.
Így van, így van. Tehát... És ez a jó hozzáállás is, hogy minél többért, tehát legyünk a templomban, és ahhoz képest, amikor szünetek vannak a cselekményekben, tegyük meg azt, amit az ünnep profán otthoni családi intimitást igénylő valósága megkövetel. Tehát süssünk, főzünk, takarítsunk, de igen, valójában van. Itt most mi bemegyünk csütörtök este a templomba, és vasárnap reggelig délelőttig ott vagyunk kisebb megszakításokkal. Ez igaz egyébként az egész időszak lelkületére is. Tehát, hogy az amit nagypénteken böjtként nevezünk ma, az valójában nem semmiképpen sem része a nagyböjti böjtölésnek, hiszen nagyböjtnek nagy csütörtök délutánnal vége van. Húsvéti böjtnek nevezik ezt az időszakot, ami eleinte azt jelentette, hogy a keresztények nagycsütörtökön este, a szentmise előtt esetleg ettek valamit, és utána böjtöltek egészen a vigília végéig. Ami azt jelenti, hogy annyi ételt vettek csak magukhoz, ami ahhoz kellett, hogy egészséges vérnyomással és vércukor szinten végig tudják vinni az ünnepeket, és az ünnepeken való imádságos részvételt, de mindenképpen egy ilyen böjtöléses időszak volt. Tehát az ember mint egy futóversenyen vagy egy sportrendezvényen annyi táplálékot, folyadékot vesz magához, amennyit a verseny kíván, de nem ülünk le nagy evésekre. Ezt az időszakot is például így kellene a böjt szempontjából nézni. És akkor nagy csütörtök este megkezdődik a szertartás, amelynek bizonyos elemei minden szentmisében megtalálhatóak, viszont nagyon sok extrát is tartalmaz a többi szentmiséhez képest.
Nézzük akkor, hogy is vannak ezek az extrák.
A szentmisét fehérben mutatja be a pap, ugye az eukarisztia és a papság rituális színe ez. A szentmise egészen a homiliáig, az evangéliumot követő homiliáig a szokott módon történik. Ebben az első periódusban egységben, ami extra tulajdonképpen az az, hogy amikor megszólal a dicsőségben Istennek himnusz, akkor annak az elején szól az orgona, csöngnek a csengők a templomban, zúgnak a harangok. A dicsőség végeztével viszont se csengetés, se orgona nincsen. Egészen a nagyszombatesti éjszakai vírasztás megkezdésében a dicsőségig ugye elhallgatnak a harangok és a hangszerek és a csengők. Tehát az első extra ez, hogy ennyire hangsúlyos itt az örömnek, az újongásnak az ilyen zenei kifejezése. A másik pedig az olvasmányrendben található, hiszen az eukarisztia alapítása szorosan összefügg, sőt, tehát teológiai egységet képez a zsidó pászkának az elbeszélésével, ezért az olvasmányban az Egyiptomból való kivonulást megelőző husvéti lakomáról hallunk, a kivonulás könyve 12. fejezetéből, a Szentlecke Szent Pál apostolnak az első korintusi leveléből hallatszik, tehát onnan vesszük, az utolsó vacsora elbeszélését olvassuk föl, amelyről megjegyzendő, hogy kronológiai értelemben, időrendi sorrendben ez az első utolsó vacsora elbeszélés a négy közül, amit az új szövetség tartalmaz, tehát ezt írták le legelőször. Pál apostol volt az első, aki rögzítette az utolsó vacsora mibenlétét. Az evangélium János evangéliumából van, tehát nem a Máté, Lukácsi vagy Márki utolsó vacsora elbeszélést halljuk, hanem a jánosi verziót, amely nem a lakomát meséli el, és nem az átváltoztatásnak a szavait közli, hanem a lábmosást hozza, amely János elbeszélésében az utolsó vacsora szerves része. Ezért van az, hogy a homiliát követően a pap vagy a püspök, tehát a szentmisét celebráló 12 embernek megmossa a lábát, amely egyfelől egy ilyen visszatekintés erre a cselekményre, tehát egy rituális megismétlése az evangéliumi eseményeknek. Ugyanakkor viszont nagyon erős ekleziológiai, tehát az egyház életét, szentségét, miben létét tükröző valóság is ez, hogy az egyházban a papoknak a feladata a közösség szolgálata, és az a lábmosás ezt a fajta szolgálatot, ezt a fajta alázatot hordozza, másfelől pedig az egymás iránti alázatos szolgálat növeli az egységet az egyházon belül, és egy tanúságtevő erővel bír a világ felé. Ez tehát így az első egysége a szentmisének. A szentmise szokott módon folytatódik majd a felajánlással a lábmosást követően. Annyi, hogy nincsen, tehát az egyetemes könyörgéseket is természetesen hozzá kell az igeliturgiához vennünk. A hiszek egyet nem imádkozzuk itt most el. És a szentmise szokott módon folytatódik egészen az áldozás végéig, amikor is az áldozási könyörgést követően a pap nem a tabernákulumba teszi azt a mennyiségű oltári szentséget, ami maradta a mostani szentmisének a konszekrációját és az áldoztatását követően, hiszen előírás, hogy bőségesen maradjon, hiszen nagy pénteken, mivel nincs mise, ebből a szentségből áldoztatjuk az embereket, akik a nagypénteki szertartásra eljönnek. Nem a tabernákulumba teszi vissza, ahol általában a templomban tároljuk az oltári szentséget, hanem egy másik őrzési helyre viszi át a pap. A hívek vonulnak vele, ez egy ilyen énekes körmenet az oltári szentséggel az eukarisztia rendkívüli őrzési helyéhez, ahol a pap elhelyezi ünnepélyesen a szentséget, meg is tömjénezheti, imádságokat mondanak. A hívek ott maradhatnak egyfajta szentségimádást, vírasztást végezni. Ezt követően a pap csendesen visszatér a miséző oltárhoz, és minden rituális cselekmény nélkül elvégzi az oltárfosztást, ami azt jelenti, hogy lepakolunk mindent az a miséző oltárról, és kivisszük azokat a sekrestyébe, és ezt követően a sekrestyések lepakolnak mindent a ünnepélyesen földíszített mellékoltárokról, főoltárról, stb.
Mielőtt tovább mennénk, szeretném megkérdezni, hogy tulajdonképpen a lábmosásnak a szokása, az hogy alakult ki? Tudjuk ezt valamennyire, utána lehet ennek menni?
A szokás, A szokásnak egy érdekessége, hogy nem kell beazonosítsuk, hogy ki mikor találta ezt ki, hiszen Jézus maga megteszi. Igen. És mivel Jézus maga ezt megtette, ezért nagyon korán ott van az egyházban az igény, hogy ezt a cselekményt is a szertartásba építsük bele. Biztosan tudjuk azt, hogy a 300-as években ez a szertartás már létezik, és onnantól kezdve egyre inkább terjed. Tehát, hogy eleinte az ősegyházban, tehát az első 100-200 évben az egyház életében nem nagyon találunk utalásokat arra, hogy ez a gesztus lett volna ott a szentmisében. Nem kizárt, hogy megvolt természetesen, de nem nagyon van rá adalékunk, hogy ezt kinyomozzuk. 300-as évektől találunk már rá nyomokat, és onnantól kezdve ez folyamatosan garantálható, hogy biztosan van.
Hát talán annyit, hogy az utolsó vacsorán nyilván az apostoloknak ez egy nagyon erős élmény lehetett, ugye, hiszen Péter apostol tiltakozik is, hogy az én lábamat meg nem mosod soha, és ugye Jézus mondja, ha nem mosom meg, nem vagy velem közösségben, és ugye aztán itt előttem van a Szentírás, és az, hogy miután megmosta a lábukat, fölvette a felső ruháját, és újra leült, aztán így szólt. Megértettétek, mit tettem veletek? Ha tehát én az Úr és Mester, megmosom lábatokat, nektek is mosnotok kell egymás lábát. Ez egy olyan gyönyörű tanítás, hogy igen, nekünk is alázattal kell egymás felé fordulni, és egymás tiszteletben tartani. Na most tavaly óta, ha jól tudom, a Szent Atya engedélyezi azt is, hogy a lábmosási szertartásban nők is vegyenek részt. Korábban ez nem így volt, vagy nem tudom, mennyire volt ez szigorú liturgikus előírás?
Ez egy teljesen új dolog, amit a Szent Atya tavaly elvetett, és lehetőségként ajánlott, hogy a lábmosás az terjedjen ki az egyház minden nemű rangú tagjára, tehát, hogy gyerekektől időskorúakig férfiak és nők, fiúk és lányok vegyesen legyenek, lehetnek ezekben a csoportokban, akiknek a lábát a miséző pap vagy püspök megmossa. Nem tette kötelezővé ezt a rítust. Ez hullámzó módon volt a liturgia történetben jelen, az a dolog, hogy volt lábmosás, hány embernek mosták meg, kiknek mosta meg konkrétan a pap vagy a püspök a lábát, de egészen biztos, hogy a pápának ezen rendeletéig nem fordult az elő a nyugati kultúrában, nyilvános szentmiséken, hogy hölgyeknek a lábát megmostuk volna. Tehát, hogy ez egy újdonság, amit a pápa így felvet, és mivel ez kulturális hozadékokat is hoz magával, meg járulékokat, ezért nem tette kötelezővé sem ezt.
Igen, értem, köszönöm. Azt tudom tapasztalatból, hogy több emberrel beszélgettem már, akik ilyen lábmosáson részt vettek, tehát lábmosodtak, hogy így mondjuk, hogy nagyon nagy élmény volt. Tehát valahogy nagyon mély, nagyon nagy élmény azok számára, akik ebben részt vesznek, úgy hittel és szívvel, lélekkel. És akkor még az eszti szentmisén egy kicsit, ugye az eukarisztia alapítása, ugye ez a csütörtök esti szentmisében, és az egyik mondani való, vagy egyik fontos kiemelt pont, hogy ugye számunkra, katolikusok számára az eukarisztia az a tényleges jelenlétet képviseli.
Igen, ezért is hallatlan ajándék az eukarisztia, mert Krisztus közöttünk a maga tápláló valóságában, tehát nem csak lelki értelemben, hanem ennek egy fizikai jele is, egy fogható, tapintható, ízlelhető valóság a kenyér és a bor színében. Ez a katolikus tanítás az eukarisztiáról, hogy Jézus nem csak a konszekráció, az átváltoztatás pillanatában van jelen a kenyérben és a borban, nem csak az áldozás pillanatában van jelen a kenyérben és a borban, hanem mindvégig megmarad ez az ő jelenléte, valós, teljes jelenléte egységben az Atyával, a Szentlélekben, tehát nem elválasztva a Szent Háromság többi tagjaitól. Ez a jelenléte mindvégig megvan addig, amíg a kenyérnek és a bornak a kenyérbor mi volt, megmarad. Ez azt jelenti, hogy ha a bor annyira megromlik már, hogy az nem minősül bornak, hanem eszet. A kenyér annyira pici morzsákkal morzsálódik, hogy az már nem minősül kenyérnek, hanem valamiféle kis szemcsének, de nem kenyér az már, vagy fizikailag annyira megromlik, megpenészesedik, teljesen szétázik. Hát amíg a fizikai valósága kenyér jelleget mutat, bor jelleget mutat, addig ez az ő jelenléte ott van benne a két szem színben, és az eukarisztia valóságától ez elválaszthatatlan, tehát egy gesztusban, egy szentségben a jelenlét és a táplálék útján a teljes egyesülésnek az ajándéka van jelen, szóval nem tudunk betelni igazából a nagy csütörtök ajándékával, ezért is született meg a 13. században az úrnapjának a szentmiséje, valamiképpen ezért is, hiszen az ennek egy másolata, egy dupluma, úgy tetszik, egy duplikációja ennek a nagy csütörtöki felfoghatatlan és önmagával, tehát nem tudunk betelni vele ezzel a misztériummal ennek a egy ilyen másolata tovább élése az ünnepléseinkben, mint hogy minden szentmisében és minden szentségimádásban is.
Ott tartottunk ugye, hogy befejeződik a nagy csütörtök esti ünnepi szentmise azzal, hogy ugye az oltárokról leveszik a díszeket, illetve az oltári szentséget egy külön helyre helyezik, és a díszeket leveszik. Ugye oltárfosztásnak is mondják ezt a régi kifejezéssel.
Igen.
Nagyon aranyos volt nálunk a Józsefvárosban László Gábor atya, aki ilyenkor mindig nagy rendetlenséget csinált az oltárok körül, mert hogy most Jézust elfogták. És most nagy baj van. Tovább szeretném egy kicsit kérdezni még Kajtár Edvár atyát, hogy a nagycsütörtök esti szertartás vége van, csend van, oltári szentség külön van. Ilyenkor virrasztások szoktak lenni, esetleg szentségimádás. Mi az, ami ilyenkor tehető vagy teendő?
Igazából az, amit ön is említett, és ennek a valóságát, klímáját, hangulatát kell szeretettel és odafigyeléssel őrizni, vagyis hogy beléptünk a szenvedésnek, a halálnak, az eltemettetésnek a csendjébe. Nyilván ezt hordozzák a következő szertartások, a nagypéntek különösképpen. Őrizzük ezt a csendet magunkban és magunk körül. Az oltári szentség őrzése nem csak áhítat célokat szolgál, mint említettem, hiszen innen áldoztatunk majd pénteken. Viszont ahogyan említettem is, hogy az oltári szentség azért a jelenlét is, az Isten valóságos jelenléte Krisztusban az oltári szentség színei alatt. Tehát aki teheti, menjen oda, imádkozzon, olvassa a húsvéti cselekményeket az Úr erőterében, a Szentírásból. Használjuk fel a húsvétot arra, hogy itt valóban egész életünket meghatározó valóság legyen, hiszen az életünk húsvéti élet, húsvéti egzisztencia. Katolikus egyház katekizmusa hangsúlyozza is, hogy Istennek az az akarata mindenki számára, hogy életét Krisztus húsvétjában szemléje, húsvétja mentén értse meg. Szóval a húsvétra nagyon nagy szükségünk van, nem lehet vele betelni, mert annyira mély, annyira gazdag, és annyira viszont nem hosszú, hogy olyan könnyen túl legyünk rajta, illetve hogy olyan mélyen megmerítkezzünk benne. Ezért én azt javaslom minden kedves rádióhallgatónak, hogy aki teheti, minél több időt töltsön csenddel, imával, írásolvasással, akár szentségimádással is.
És sok húsvét kell ahhoz, hogy ezt úgy igazán mélyebben átéljük, hiszen gyakor, ugye évente csak egyszer van húsvét, tehát nekünk ezt gyakorolni kell.
Kétszer van évente húsvét, és ez kezdettől így alakult az egyház életében, hogy van egy heti húsvétunk a vasárnap. Mert minden vasárnap a húsvétet ünnepeljük, és van a húsvét viszont 3 nap évente egyszer. Tehát hála Istennek a vasárnapok azért, mint ahogy említettem, nagycsütörtök úrnapja között ezt a másolat jelleget, ezt a duplum jelleget, hogy azért minden vasárnap a húsvétnek a visszatükröződése, tovább rezgése az egyház és a hívek életében.
Hadd idézek még egy mondatot Jézusnak a főpapi imájából, amikor imádkozik az egyházért, és ez a mondat engem annyira megfogott, és ezt minden hittancsoportomnak is nagyon-nagyon igyekeztem a lelkére kötni. De nem csak értük könyörgök, hanem azokért is, akik szavukra hinni fognak bennem. Legyenek minnyájan egyek, mint te, atyám, bennem vagy, és én te benned. Szóval nekem az, ami nagyon jelentős, vagy nagyon megfog, az, hogy Jézus már akkor értünk is imádkozott. Tehát az egész egyházért imádkozott, az eljövendőkért, akik majd a tanításukra hinni fognak bennem, mondta, ugye? Tehát a mindenki benne van ebbe, a papok és a hívek és mindenki. És ez egy annyira megrendítő dolog, annyira megfogott engem. Még egy kicsit térjünk vissza, ha szabadna atya idejét igénybe venni, a szentségimádásokra, tehát a húsvét nagycsütörtöki szentségimádás Jézus mellett, Jézussal való virrasztásra.
Hogy említettem, ez kezdetét veszi azzal, hogy az oltári szentséget rendkívüli őrzési helyére viszi a szertartás végén nagycsütörtök este a pap, aztán elvonul az oltárfosztásra. A szentségimádást lehet a szokott módon tartani, hogy imádságokat mondunk, énekeket énekünk. Kívánom, ezek az imák, énekek kapcsolódjanak mélyen Húsvét misztériumához. De az is egy jó gyakorlat lehet ilyenkor, hogy hosszan csendben magunkban szemlélődve az Urat teljes lényünkkel imádva csodáljuk, szemléljük, és hálálkodunk azért, amit a Húsvétban tőle kaptunk. Tehát a szentségimádáshoz is azért fontos tudnunk, hogy ugyanolyan liturgikus cselekmény, mint mondjuk egy szentségkiszolgáltatás, ellenben egy litánia imádkozás, egy rózsafüzér imádkozása nem az. Tehát a szentségimádásnak van egy rangja azért az egyház életében is, így a spirituális kegyelmi eszközök között is éljünk ezzel. Akár lehet ezt, ahogy említettem, szervezett módon, vezetett módon, hangosan, imákkal, énekekkel, de lehet ezt csendes szemlélődésben is.
Nagyon szépen köszönöm dr. Kajtár Edvárd atyának, a Pécsi Szitkes Egyház plébánosának a beszélgetést, és hogy idejét ránk szánta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Köszönöm szépen, én is mindörökkéjám.
A beszélgetést Quirin Károlyné Ágnes folytatta.
Nagy csütörtök liturgiája. Beszélgetés dr. Kajtár Edvárddal, a Pécsi Székes Egyház plébánosával, főiskolai tanárral. Quirin Ágnes műsorát hallották.
Mária Rádió.
Hírpercek.
Az Egyesült Államok püspökei nagypéntekre teljes búcsúval járó imana